A rém. A csillagok ragyogtak az égen, a csillagok ragyogtak a jégtükörben. Szellő sem zavarta a csendet. Ekkor Tímár Mihályt egy hang üdvözli a háta mögül. Jó estét, uram! A hang, a véletlen szó felriasztja tompa merengéséből, a nyitott erkéről visszatér szobájába, hol lámpáját égve s a kandallót felszítva hagyta. A lámpa és a tűz még világítanak ott benn. A terem lépcsőre nyíló ajtaja előtt a kettős világításban egy alak áll, melynek láttára Tímárnak minden idege elzsibbad. Nem ismeri az előtte álló alakot, és mégis tudja, hogy ki az. Hideg éjszakán a vakköt közepett, a Duna jegén keresztül szökött ő e rém alak elől. Egy tengerész ruhába öltözött férfi. A tengerész öltönyt a tél és a zivatarok ugyanerősen megviselték. A gallér aranyszegélyzete kibomladozott, mintha nem valami tisztességes kormány parancsára, hanem csak valami színpadi látvány kedvéért lett volna az odavarva. A posztó zöld színe a vállakon megfakult, s egy pár gomb le volt róla már szakadva. A jobb karján pedig egy jókora szakadás fehér cérnával volt összevarva. A tengerész cipők sem voltak jobb állapotban. Elől, az orraiknál szétvált a varrás, s a mesztelen lábujjakat engedte láttatni. Egyik éppen valami pokróccal volt bekötve. A rongyos hüvelyhez éppen hozzávaló volt a gazdája is. Naptól rezesült arc, elhanyagolt szakállal, leborotvált bajusz helyén feltarlózott borosta, aztán egy fekete selyemkendő, keresztül kötve a fél homlokon, mely a fél szemet eltakarja. Ez az alak mondta Tímárnak azt, hogy jó estét, uram! Ki az? Kiállta rá Tímár. Ej, édes apuska! Hát nem ismerőm már rám, szólt gúnyos nyájaskodással az idegen. Krisztián! Suttogá Tímár. Az, a maga kedves Tódorkája, az egyetlen egy Krisztián Tódor, a maga kedves kis fogadott fia. Mégis, hogy rám ismert szépen. Mit akarsz? Amit leghamarabb akarok, szólt az ágról szakadt. Ezt a dupla puskát a kezembe keríteni, mert nehogy eszébe jusson önnek az a szavam, amivel legutolsó találkozásunkkor elváltunk. Ha még egyszer ön elé lépek, lőjön keresztül, mivel hogy megmásítottam már a véleményemet. Ezzel a jövevény felvette Tímárnak a fegyverét, mely a szögletbe volt támasztva, s annak mind a két sárkányát felhúzva, leveté magát a kandalló elé egy karszékbe, a fegyvert lövésre készen fektetve végig a térdein. Ígyni! Már most beszélhetünk egymással nyugodtan. Átkozottul elfáradtam, s messziről jövök. Az ekvipázsom cserben hagyott, s egy részét az útnak gyalog kellett hátrahagynom. Mit akar ön itt? Szólt hozzá Tímár. Legelőször is egy tisztességes öltözőruhát, mert ez a mostani már nagyon magán viseli az időjárás viszontagságainak nyomait. Tímár odalépett a szekrényhez, kivette onnan saját asztrakán prémes bekecsét, s a hozzátartozó egyéb öltönydarabokat, s mindazokat lerakva a padlóra kettőjük közé, némán rámutatott. A csavargó félkezében tartotta a puskát, ujját szüntelen annak ravaszán nyugtatva. Másik kezével egyenként fölemelgeti az öltönydarabokat, s műbíráló arcfintorgatással vizsgálta azokat sorba. Jó, hanem ebből a kabátból még valami hiányzik. Mit gondol ön? Mi szokott vele együtt járni? A pénztárca. No hát nem igaz? Tímár szótlanul kivette fiókjából oda eltett tárcáját, s azt is oda beté neki. Az országkerülő elkapta azt félkézzel, fel is nyitá a fogai segélyével, s aztán végig számlálta a benne levő pénzt, ezreseket és százasokat. No, ez is csak valami, szólt odadugva a tárcát a bekecs zsebébe. Szabad még egy kis fehér neműt is kérnem, mert biza mostanit már 2 hét óta viselem, s attól tartok, hogy már majd nem lesz szalonképes. Tímár adott neki szekrényéből fehér alsóruhákat. No, már most el vagyok annyira látva, hogy hozzákezdhetek a toalettemhez, mondta cinikus enyelgéssel. Hanem elébb egy kis magyarázatot kell önnek adnom, hogy majd egyet s mást, amit meg fog ön látni, mikor levetkőzöm, érthetővé tegyek nagyságod előtt. De hát mi az ördögért nagyságoljuk mi egymást, mikor olyan régi jó cimborák vagyunk. Legyünk Bertú. Tímár szótlanul ült le asztala mellé. Hát, kedves pajtásom, kezdi a szökevény, szemére kötött kendőjét megigazítva. Emlékezel rá, ugye, hogy te engemet néhány esztendő előtt elküldtél Brazíliába, ugye? Ej, hogy el voltam lágyulva akkor, akár egy szivacs. Édesapámnak fogadtalak, s felfogadtam, hogy ezentúl becsületes ember leszek. De te nem azért küldtél engem Brazíliába, hogy én ott becsületes emberré legyek, hanem azért, hogy ne legyek utadban ezen a hemiszfériumon. Nagyon bölcsen kiszámítottad, hogyha egy ilyen romlott vérű fickó, akiben nincs már egy csepp jó indulat, elmegy oda abba a világrészbe, ahonnan az asszonymérget idehozták Európába, s beújtották a fehérbőrűekbe, hát okvetlen el kell neki pusztulni. Vagy eldöglik, vagy zsivány lesz belőle. Vagy a tenger elnyeli, vagy agyonütik. Valahogy csak el lesz téve az útból. Tímár csüggetten hajtotta tenyerébe a fejét, s nem tudott a rémnek arcába nézni, hogy ellent mondjon neki. Az a felülkerült gonosztevő döjfös gunnyával folytatá. Hát ugye, rám bíztad a sok pénzedet. Mi volt az neked? Polyva, számítottál rá, hogy majd lopni fogok belőle, akkor megfogadsz, becsukadsz. Egészen úgy történt, ahogy akartad. Egy párszor ugyan megtehettem volna azt is a kedvedért, hogy meggebedjek azokban a drága betegségekben, amiket az indiákon a fájáról lehet szedni, de csak kilábaltam belőlük a te örömödre. Egyszer aztán hozzáláttam teljes erővel a szolgálattételhez. Elloptam a pénztáradból 10 millió reiszt. 10 millió reisz! Azok a tolvaj spanyolok fél krajcárokban beszélnek, hogy annál nagyobbnak lássék az összeg. Az egész alig tesz 100 000 forintot. Hű, ha tudnád, minő szép szemeik vannak ott az asszonyoknak, nem is sokalnád értük. Azok nem is akarnak viselni egyebet, mint igaz gyöngyöt, de illik is a nyakukra, hanem hát már ennek vége van. Most itthon vagyunk, s be kell érnünk olyannal, amilyen van. Ha nincs ananász, jó a krumpli. A fickó még érzékeny ömledezésekhez kezdett. Hanem hát az a te ostoba ügynököd oda át, a spanyol, más szempontból fogta fel a dolgot, s engem elcsípetett, a gaz törvénybírák elé állítatott, s ezek a gézengúzók elítéltek engem ezért az ifjú kori botlásomért. Képzeld, 15 esztendei gálya rabságra. No már mondjad, nem barbarizmus ez? Tímár reszketett. Azt tették velem, hogy levetkőztettek szép gavallér ruháimból, s nehogy eltaláljak tőlük valahogy veszni, egy tüzes vassal a lapockámra sütötték az akasztófa bélyegét. A szökevény e szónál leveté tengerészkabátját, s szennyes ingét lerántva bal válláról megmutatá Tímárnak a még égő vörös bélyeg nyomott lapockáján. Keserű humorral nevetve hozzá. Látod, elbillogoztak a szávodra, mintha csikód vagy tinód volnék, hogy el ne veszhessek tőled, pedig hiszen én úgysem szököm el tőled. Ne félj! Tímár lélekkínzó kíváncsisággal nézte az égetett bélyegnyomot a nyomorult vállán, s nem bírta szemeit elfordítani róla. No, ez is megvolt. Akkor odavittek a nyakamnál fogva a gályára, s egy 10 fontos vassal a lábamat oda vasalták a gályapadhoz. Nézd csak, annak is itt van a helye. Ezzel lerúgta lábáról a rongyos bakancsot, s megmutatta Tímárnak a bokáján támadt véres törést, mely hegedő sebbé mérgesült el. Ezt is tőled kapott emlékül viselem, kötekedék a szökött fegyenc. Tímár szemei oda voltak bűvölve a seb rongált a lábhoz. De hát képzeld, kedves cimborám, milyen jó a sors! Micsoda csodálatosak a mennyei gondviselés utai! Hogy vezeti a szegény szerencsétlen szenvedőt véletlenül a nem várt boldogság örömei közé? Éppen arra a padra, ahová engem ilyen kegyesen kipányváztak, volt egy öreg, tüskés szakálú, érdemes férfiú szintén levasalva. Ez lett volna nekem 15 esztendőre való hálótársam. Csak illő, hogy az ember ilyen hosszú időre eljegyzett mátkájának jól a szeme közé nézzen. Rábámulok, és azt mondom neki spanyolul. Señor, nekem úgy tetszik, mintha én uraságodat láttam volna már valaha. Láthattál bizengem, vakulj meg, felelt rá az öreg. Ekkor megszólítom törökül. Effendim, nem kószáltál te Törökországban valaha? Voltam én ott is. Hát mi bajod vele? Ekkor szólok hozzá magyarul. Nem úgy hittak téged eredetileg, hogy Krisztián? Az öreg rám bámult, iszonyúan, s azt mondá, igen. Akkor én vagyok a te fiad Tódor, a te kedves kis Tódorkád, a te egyetlen magzatod. Képzeld, cimborám, feltaláltam az apámat, az én rég elveszett apámat a föld túlsó oldalán, a gájarab padon. A mennyei gondviselés így csodálatos utakon vezérelte az egymástól rég elszakított apát és fiút egymás ölelő karjaiba vissza. Hanem kérlek, adj egy kancsó bort, meg valami harapnivalót, mert éhes és szomjas vagyok, és még igen sok érdekes történetet kell elmondanom, ami téged mind nagyon fog mulattatni. Tímár teljesítette a kívánságát, adott neki sonkát, kenyeret és bort. A vendég odaült az asztalhoz, térdei közé fogta a puskát, és elkezdett falatozni. Oly mohón evett, mint egy kiéhezett kutya, s nagyokat ivott rá, pattintva a szájával az ivás után, mint ínyencek szokták, kiknek nagyon jól esett az a korty, és aztán beszélt teletömött pofával. Hát, amikor így átélveztük a viszont találkozás örömeit, azt kérdé tőlem a kedves papa, gyöngéden fejemre ütve az öklével. Hát, te akasztófára való, hogy kerülsz ide? Nekem természetesen tiltotta a fiúi tisztelet, hogy hasonló kérdést intézzek az én életem okozójához. Mondám neki, hogy elvettem 10 millió rejszt egy Tímár nevű uraság pénzéből. Hát, az hol lopta ezt a sok pénzt? Ez volt rá az öregem megjegyzése. Mondám neki, hogy az nem lopja a pénzét, mert az igen derék, nagy birtokú uraság, kereskedő, földesúr, hajó tulajdonos. Az öregem nézete e tárgyban javíthatatlan maradt. Az mindegy. Akinek pénze van, az azt mind lopta. Akinek sok van, sokat lopott. Akinek kevés van, keveset lopott. Aki nem maga lopta, annak az apja, a nagyapja lopott. Éppen 133 neme van a lopásnak, s azok közül csak 23 olyan, amiért az ember a gájára kerül. Látva, hogy az öregemet nem bírom jobb nézetre vezérelni, nem vitatkoztam vele e tárgy fölött tovább. Akkor aztán ő kérdezte. Tehát, hogy hozott téged az ördög össze ezzel a Tímárral? Elbeszéltem neki a dolgot. Ismertem ezt az urat, mikor még szegény hajóbiztos volt, s maga hámozta a burgonyát a hajókonyha előtt a gulyás húshoz. Egyszer egy szökevény basát kellett felszaglásznom a török rendőrség megbízásából, s az éppen Tímár hajóján szökött Magyarországba. Ennél a szónál az öregem felhúzta a koponyája bőrét. Ha-ha-ha, olyan mozgékony fejbőre volt, csupán nevetség volt nézni, mikor alás felmozgatta. Mikor felhúzta, a rövidre vágott serték úgy álltak az ég felé, mint a majomszőre. Hogy hitták azt a basát? Mordult rám az öreg. Ali Csorbancsinak. Ali Csorbancsi! Ordított fel, nagyot ütve az öklével a térdemre. Azt hittem, erre a szóra beleugrik a tengerbe. Ha-ha-ha, nem lehetett ám a vastól. Te ismered őt talán? Erre megrázta az öreg a fejét haragosan, lehúzta a fejebőrét a homlokára, s azt mondta, hogy folytasd, mi lett Ali Csorbancsiból. Elmondtam neki a dolgot. Az Ogradinai szigetnél ráakadtam, akkor egy varga betűvel eléje kerültem a hajónak, Spancsovánál készen vártuk, hogy elcsípjük. Hanem a hajó basa nélkül érkezett meg. Az út közben hirtelen meghalt, s mert sehol a parton nem engedték eltemetni, utoljára is a vízbe temették el. Ezt mind okmányokkal bizonyította be Tímár. S az a Tímár akkor szegény ember volt? Kérdezi az öregem. Akár maga. Mostan pedig milliói vannak. Azokból voltam én szerencsés 10 millió rejszt elkölthetni. No hát, lásd, te ostoba, hogy igazat mondtam. Lopta a kincseit. Kitől lopta? Ali Csorbancsitól. Megölte a basát az úton, s eldugta magának a kincseit. Nekem csak szemem szám elállt erre a szóra. Olyan sápat lettem, mint amilyen te vagy most, kedves cimborám. No nézd! Én erre a gondolatra soha se jöttem volna. Hát, ide hallgass! Dörmögött az öreg, s azzal a fejét két térdére fektette. Mintha most is látnám, hogy sandított felém azokkal a hiú szemeivel. Már most majd én mesélek neked valamit. Én ismertem Ali Csorbadzsit. Nagyon ismertem. Tolvaj volt az is, mint minden ember, természetesen akinek sok pénze van. 122. és 123. tolvaj volt. Ezen sorszám alatt jönnek a kormányzók és kincstár őrök. Rá voltak bízva egy másik tolvajnak a kincsei. Ez a numeró 133 a szultán. Egyszer én megtudtam, hogy a numeró 132. tolvaj, a nagyvezér, ki akarja tekerni a nyakát a kazniárnak, hogy amit az innen-onnan összelopott, ő visszalopja magának. Én is a török titkos rendőrségnél voltam. Csak olyan numeró 10 bukott, szökött kalmár. Valami jó gondolatom támadt, ha én egyszerre a numeró 50-ig fel tudnék avancsírozni. Oda mentem a basához, fölfedeztem neki a titkot, hogy ő is benne van már a lajstromban, ami egy csoport gazdag embert foglalt magában, akiket a miniszterek, mint összeesküvőket meg fognak zsinegeltetni, s aztán a pénzeiket beseprik szépen. Hanem hát, mit adsz, ha megmentelek kincseiddel együtt? Ali Csorbadzsi azt mondta, hogy minden kincseinek odaadja egynegyed részét, ha egyszer biztos helyen leszünk. Ja, mondtam neki, én szeretném tudni, hogy mi az a minden, mert én bekötött szemmel nem alkuszom. Én családapa vagyok, nekem fiam van, annak a sorsát akarom biztosítani. Az öreg olyan komolyan mondta azt, hogy még most is nevetnem kell rajta. Fiad van? Kérdi akkor a basa apámtól. No jó, ha megmenekülök, nekiadom az egyetlen leányomat, s akkor minden vagyonom a családban marad. Még ma küld el hozzám a fiadat, hadd ismerem meg. Teringettél. Ha én azt akkor tudtam volna, hogy az a gyönyörű, szép, fehér arcú hölgy azokkal az egymást érő szemöldökkel nekem van számva. Hallod ezt, cimbora? De már erre innom kell egyet búfelejtésül. Megengedett, hogy ezt a poharat ő nagysága, a legbájosabb úrhölgy tiszteletére ürítsem ki. A martalóc zsivány udvariassággal hörpenté ki poharát, felállva. Azután ismét visszatérte.